Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, lesz egy nagyon izgalmas koncert szeptember 20-án a BMC-ben. Devics Benedek és Gorka Pláda kamara estjét hallhatjuk, és itt is van a vonalban Devics Benedek, nagybőgő művész. Szia Benedek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia, köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden kedves hallgatót.
Mesélj egy pár szót, kérlek, erről a koncertről. Ugye ennek az egyik különlegessége az, hogy ti abszolút kortárs darabokat játszotok, vagy legalábbis a nagy százaléka ezeknek a daraboknak kortárs, és hát a nagybőgőnek itt ugye szóló szerepe van, azt nem is tudom, hogy lehet-e mondani, de minden esetre nem olyan szerepe van, mint egy átlagos kamara együttesbe, hogyha jól mondom.
Abszolút, ez tulajdonképpen ez a koncert egy jó alkalom arra, hogy a közönség hallja, hogy milyen széles spektrumon tud mozogni, mint szóló hangszer.
Aha.
Ezek az összes darab, amiket játszom, ez mind valami más oldalát tudja bemutatni a nagybőgő hangszín lehetőségeinek.
Aha, hát igen, szóval legyünk őszinték, hogy a nagybőgővel nem annyira találkozunk általában, mint szóló hangszer, hanem az ott valahol megbújik és hozza a basszusokat, de hogyha jól értem, akkor itt kifejezetten nagybőgőre írott darabok vannak, vagy vannak átiratok is?
Hát többnyire azt hisz, egyetlen egy darabot játszom, ami nem átirat, és ezt originál a Kuszevicki karmester és nagybőgős, ő ezt eredetileg nagybőgőre írt ezt a versenyművet.
Aha.
Az egy picit olyan, ahhoz tudnám hasonlítani, mint a Vienyavszki írt hegedű versenyeket, tehát a maga a komponista is mesterien játszott a hangszeren, és ez nagyon hálás egy nagybőgős szólistának ezt játszani, mert viszonylag kényelmes, és rengeteg melodikus rész van benne, ami meg egyébként sokan bemutatják a virtuóz oldalait a nagybőgőnek, és mindenféle akrobatikus mutatványokra képesek, ami szép és jó, de ami engem sokkal jobban vonz, ez tehát a nagybőgőnek a lirikusságának a bemutatása.
Aha.
Zsebben érzem magamat, én is felelősnek, és itt ezen a koncerten is, tehát remélhetőleg valami egészen újat tudok adni az embereknek. Talán ezt megmutatni, hogy ennek a hangszernek a hangszín skálája az ugyanolyan gazdag, mint akár a hegedűje és csellói. Csak ez szerintem a mai napig egy sokkal kiaknázatlanabb terület.
Hát abszolút, hogyha te mondod, tehát az biztos, hogy sokkal kevésbé halljuk ezt ilyen jellegű szerepben, meg hát amit mondtál a csellóról, meg a hegedűről, nyilván most sokan ráncolják a homlokokat, hogy is van ez, de hát meg kell hallgatni téged, ugye meg lehet ezt tenni a YouTube-on is, meg lehet hallgatni titeket szeptember 20-án a BMC-be. Hogy esett a választásod erre a hangszerre? Mert azért legyünk őszinték, minden hangszerválasztásnak azért van egy praktikus oldala is, tehát hogyha nekem el kell menni próbára, akkor nem mindegy, hogy mondjuk egy fuvolát csapok a hónom alá, vagy egy hegedűt, vagy egy nagybőgővel próbálok egyensúlyozni a metrón.
Igen, érdekes. Én hegedűvel kezdtem a tanulmányaimat, és az valahol nagyon megalapozta. Tehát én 6 éves koromtól 5 évet hegedültem, és akkor nagyon hamar volt lehetőségem megbarátkozni hegedű tanulás mentén olyan dolgokkal, mint finom mozgások, az intonáció, a zenei karakterek, és ezek nagyon segítettek, és ez egy nagyon fontos, talán egyik legfontosabb előzmény. De aztán mégis egy kerületi verseny megnyerése után úgy döntöttem, hogy váltok hangszert, és nagyon szerelembe estem a nagybőgővel.
Az ilyen szerelmeket általában vagy valamilyen élmény, vagy valamilyen személy okozza, tehát találkozom egy olyan karizmatikus nagybőgőssel, aki miatt ezt a hangszert akarom én is választani. Nem tudom, hogy ez történt-e.
Igen, de valahogy biztos ez is történt, de valahogy nem, mégsem erre emlékszem, hogy egy valaki, hogy az operában, amikor sokat jártam operában.
Hát gondolom édesapád miatt is, meg hát nálatok ugye az egész család, az egész dinasztia zenész tulajdonképpen egy-két kivétellel. Mondjuk a bátyád díszlettervező, de
igen.
Például ő tervezte Ötvös Péter Valuska című operájának a díszletét, ami hát egy fantasztikus, fantasztikus darab volt, szóval ő sincs azért messze a műfajtól.
Nem, abszolút nincs. Vele is sokat beszélek zenéről is. Igen.
Na,
Tehát,
szóval,
hogy
hogy igen, családi okok
rögtön
miatt is jártál operába sokat.
persze, igen, többnyire családi okok miatt, aztán később. De hát ez kialakult, hogy mondjam, úgy tudnám ezt mondani, hogy ezekben az években egyébként, amikor hangszert váltottam, akkor világosodott meg előttem, hogy a zene az nekem, szóval nem tudok nélküle élni, és függő, zenefüggő vagyok. És az első nagy bőgőleckéim, immár egyidejűleg egyébként zongorázni is elkezdtem magamtól, és elindult egyfajta keresés ezen a területen, ami a keresés találás, ami azóta is tart, és talán ez tart életben.
Hát igen, hát junior prima díjas is vagy, ugye ezt ne felejtsük el elmondani, és hogyha jól tudom, te aztán Berlinben tanultál, és talán innen is ismered a kollégádat, Gorke Pládát.
Igen, mi a főiskolán találkoztunk, Berlinben a Hans Eislerem, és nagyon hamar barátok lettünk, volt ilyen közös ismerősünk is, de elsősorban a zene mentén nagyon hamar egyetértésbe kerültünk, mert tehát amiket ő hallgat, zenéket, meg amiket én, egyébként az egy nagyon széles spektrum, de nagyon hasonló.
Hát
hasonló
az ízlésetek,
vagy, ez, így van,
igen, vagy
igen.
Az értékrendszeretek. Gondolom, ő se törzsgyökeres német.
Abszolút nem. Spanyol.
Spanyol.
Teljesen spanyol.
Aha.
De egyébként ő a Menuhin School-ba járt a berlini tanulmányai előtt.
De zongorázni.
Zongorázni, igen.
Aha.
És aztán most ő is egy, hát 5 éve már lassan Berlinbe él, és ott kontakoztatja ki
aha.
magát.
Te, és hogy próbáltok ilyenkor? Mert nyilván azért ma már a technika sokat tud segíteni, de gondolom azért nem lehet online próbálni hosszú távon. Egy-két dolgot talán ki lehet keresni, vagy egy-két problémás dolgot megoldani, de nem tudom, én csak gondolkodom.
Hát, én még nem is próbáltam online, de
aha.
ha próbálni online, talán akkor telefonon beszélgetünk esetleg, de az csak élőben működik szerintem a zene esetében.
Uh-huh. Tehát akkor jöttök-mentek.
Így van, igen. És nagyon vele, hogy mondjam, nagyon könnyű olyan értelemben, hogy nem kell állandóan minden megbeszélni, hanem egy hasonló állapotba tudunk kerülni, miközben játszunk. És ez tényleg egy tisztán hallás, egymás hallgatása irányít minket, miközben próbálunk, vagy valamit éppen játszunk. Szóval, hogy minél kevesebb szó, és minél több
zene.
Zene, így van.
Hogy találtátok ki, hogy mit játszotok? Mert mondtad, hogy olyan darabokat választottatok, azért többnyire kortárs darabokat, ami, hát hogy mondjam ezt szépen, fényezi a nagybőgőt. Tehát a nagybőgő jól tud érvényesülni, de ugyanakkor meg ő is ott van a zongorával.
Abszolút, mindenről akkor egy szót szólok, tehát Bach gambaszonátát is játszunk a koncert elején. Bach nagyon fontos, talán ebből most nem kell belemennem részletesen, Bachot játszani, egy koncertet elkezdeni szerintem egy jó koncepció. Aztán a Kuszewicki említett szerzőnek a nagybőgőre.
Ami tényleg nagybőgőre íródott.
Így van, ez 150. évfordulója van egyébként a darabnak idén.
Oh.
És itt ezen a darabon be tudom mutatni. Leginkább a romantikus előadás vannak a stílusjegyeit, és hogy ez egy nagyon jó feladat. És amit persze már meg akartam említeni, hogy az egész koncertet Kurták György tanárnak ajánljuk.
Lehet, hogy ott lesz a Gyuri bácsi is a koncerten?
Hát, ha ott lenne, én nagyon boldog lennék, reménykedjünk benne.
Nem kizárt, persze.
Nem kizárt. És igen, én dolgozhattam vele olyan módon, hogy ő írt 2021-ben egy miniatűrt nagypapám emlékére.
Igen, David Sándorról van szó.
Így van, ők jó kapcsolatban voltak, és együtt is többször is tanítottak, például a Bartók szemináriumon, és előállt egy ilyen miniatűrrel, amit én mutattam be, és akkor találkoztunk, és játszottam neki. És ez egy nagyon nagy élmény volt, és így jó, jó kihívás, feladat, mert még soha nem mutattam be, különösen nem ilyen nagy zeneszerzőtől, tőle is nagyon, ez egy nagyon nagy élmény volt. És egyébként a Gorka, ő pedig nagyon szereti a Ligeti, a Bartók, Kurták, tehát a magyar zeneszerzőket, és nagyon otthon talál a műveikben.
Aha.
és Kurtág Liget is van egyébként a programon.
Igen, tulajdonképpen két Kurtág darab is van. Ugye az egyik, amit említettél, amit a nagyapád emlékére írt a Gyuri bácsi, és a másik a Le Adieu, hogyha jól ejtem.
Így van, igen, az pedig, az viszont egy szóló zongora darab.
Aha. Igen, és akkor van a Ligeti, ugye tavaly volt a Ligeti 150, ez a zongoraetüdök, és akkor egyszer csak bejön egy Debussy, az hogy?
A Gorka mindig, tehát ő, neki ebben van egy nagyon jó érzéke. Egyébként, ha playlisteket válogat össze a valamelyik Spotify vagy Apple Music, ott is van egy nagyon jó érzéke, hogy ez is egyfajta, hogy mondjam, alkotás, hogy egymás után olyan sorrendbe helyezni műveket, hogy annak az egy történetet tudjon elmesélni a hallgatónak.
Hát hogyne,
És
ez egy koncertnél is, meg nyilván régen egy lemeznél is, most azt mondod, hogy playlist, igen, de végülis
igen.
régen egy CD tracklistje is, hát igen, szóval ezt
Igen.
azért ki kellett találni.
Igen, és ő neki ebben akartam, hogy legyen tere, mert benne megbízom, és ebben ő nagyon különleges, és ennek a sorrendnek van valami oka, hogy ő miért, ő meg is mondta nekem, hogy légy szíves, ha lehet, akkor én ezt a néhány darabot, amit majd szólóban játszom, ilyen sorrendben szeretném. Igen.
Aha.
És egyébként, amiket én játszom még, az két saját átiratom is van, egy Bloch ima és egy Mahler dal, amik nagyon szép zenék. A kedvenc zeném.
Igen, ha jól tudom, te foglalkoztál ezzel, hogy dalokat, mármint klasszikus dalokat átírni vagy átültetni nagybőgőre.
Igen, foglalkozom is, illetve sok minden szép, nem eredetileg nem nagy bőgőre írt műveket, de nagyon szépen el lehet ezen a hangszeren játszani. És pont amit mondtam, hogy a hangszín és a hangszín skála mentén, vagy én valahogy így gondolok a nagy bőgőre, hogy miben van a legtöbb, mit lehet a legszebben kiszínezni ezen a hangszeren keresztül. És Mahler dalok, és Bloch, na hát ez abszolút ilyen zene. Mondjuk a Bloch az egy abszolút meditatív mű, az olyan szinte, mint hát ez egy ima, tehát ez egy ilyen belső állapotba kerít, olyan tényleg, mint a imádkoznék közben.
Elképesztő, hát olyannak is tűnsz a videófelvételeken, tehát amikor, tehát teljesen bele lehet feledkezni abba, hogy az ember egyrészt hallgatja a zenét, másrészt néz téged, ahogy játszol. Mik a távolabbi céljaid? Játszatok tovább, így duóban, Gorkával, vagy emellett vannak más formációk is, vagy akár szólóban tervezel-e koncertezni?
Egyébként játszom Debrecenben is a Kuszewiczky nagybőgő versenyt novemberben,
Aha.
a Debreceni Szimfonikus Zenekarral, Kodály, és lesz még lehetőség, illetve alkalom engem hallani, hogyha valakit érdekel, például jövőre is a Solti Teremben ősszel, tehát ez egy év múlva lesz, de ott is eljátszom például saját átirataim közül, például a Rachmaninov cselló szonátát, ami az egyik kedvenc darabom.
És mi történik a köztes időben gyakorolsz?
Rengeteget gyakorlok, és sok kamarát is játszom, muzsikus barátaimmal Berlinben projektekre szoktak hívni, a zenekarral is szoktam játszani, amit szintén, tehát a zenekari oldala a hangszernek az is nagyon fontos számomra is.
Aha.
Ezért szeretem a nagy bőgőt, mert olyan egy picit egy ablak a zenére, hogy nagyon sok mindenre ki lehet tekinteni ezen keresztül. Én érzem magamban, hogy nekem a szóló, tehát a szólózás az lételemem, tehát
Aha.
muszáj, egyszerűen érzem, hogy fontos nekem nagyon. Ezért is próbálok minden nagybőgővel kapcsolatos lehetőséget
Megragadni a
megragadni.
szószoros
Igen.
értelmében. De hogyha jól tudom, neked egy különleges hangszered is van.
Igen, hálás vagyok Placido Domingónak és az ő foundation vásárolt nekem egy Rácz Barnabás bőgőt, aki vitte Magyarországon, és egy nagyon-nagyon jó hangszerkészítő, és
Na várjál, figyelj, ez egy nagyon bonyolult történet kezd lenni. Tehát az emberek fejében megvan Placido Domingo, nagy szakállú, nagy pocakú, fantasztikus operaénekes. Most így akkor kiderül, hogy van neki egy alapítványa, ez még önmagában nem olyan fantasztikus, hiszen tudjuk, hogy például én mindig azt szoktam mondani ebben a műsorban, hogy így van Baráti Kristófnak Stradivária, hiszen van egy alapítvány, akik ilyen hangszereket vettek, vásároltak föl,
igen,
befektetés, és kiadják művészeknek, hogy játszanak rajtuk. Természetesen van rajta biztosítás, mert ezt szokták általában az emberek kérdezni. És akkor nyilván a Domingónak is van egy ilyen alapítványa, de akkor ezek szerint nem vásároltak, hát vásároltak, de hogy tulajdonképpen te gyártattál egy bőgőt Magyarországon, amit ők finanszíroztak.
Igen, pontosan így történt.
Aha. Mesélj már akkor már erről, hogy akkor nyilván te javasoltad nekik, tehát nem azt mondta a Domingo, hogy Mr. Ratz, majd ő fog neked bőgőt csinálni, hanem
igen,
nyilván valahogy bemutat... pályázni kellett erre, nem? Vagy hogy megy ez?
Igen, egyszerben volt lehetőségem egyszer játszani neki.
Mármint a Domingónak.
Így van, aha, és ő szeretett volna engem valahogyan támogatni, illetve felajánlotta, hogy ha valahogyan tud a jövőben valamivel támogatni, akkor fog segíteni, és nekem sosem volt igazán jó hangszerem ez idáig, és ő egy nagyon ezzel segített engem, hogy egy szép hangszert vásárolt nekem.
Hát figyelj, csodálatos, de akkor ez a te nagy bőgő, mert azért a bőgősökkel is az van, nem, mint a cimbalmosokkal, meg az zongoristákkal persze, hogy azért nem cipelik általában a hangszert magukkal, hanem remélik, hogy jó hangszer várja őket, ottól föl szoktak lépni, vagy föl fognak lépni. Szerintem a nagy bőgősöket tud meglepetés érni ilyen helyzetekben, hogy nem az várja őket ott, vagy nem az van ott, amire számítanak. De hogy akkor most neked van egy ilyen hangszered, akkor te két repülőjegyet veszel, és akkor egyiket a nagy bőgőnek, vagy hogy van ez?
Hát ez egy elég idegesítő dolog, de emiatt sokszor vonattal utazom, aha, ami legalább környezetszennyezés pozitív, de...
Kisebb az ökológiai lábnyom.
Igen, igen, de hát azért nagyon sok fejfájás okoz. Tehát, de lehet egyébként repülős tokot is venni, ami egy ilyen kemény tok, és ezzel a repülő az úgy, mint egy koffert fel lehet adni, csak ilyentől is már vannak horror sztorik, hogy két darabba jött vissza a hangszer.
Úgyhogy nyilván.
Nehéz. Ezzel sokat bajlódom én is, amikor utazom.
Kik vagy mik inspiráltak téged fiatalabb korodban? Vagy akár most?
Rengetegen vannak, akik állandóan hatással vannak rám, tehát, de ez egy nagyon széles választék, egészen Kanye West-től, Keith Jarrett-en, Bach-ig. De hogyha egy picit mondjuk leszűkítem arra a kérdés, hogy kik inspirálnak engem, mint vonos művészt, és kik formálják a játékomat, akkor mondok egy nevet, akit szerintem még sokkal több embernek kéne ismernie. Ő József Silverstein. Uh-huh. Erik Leinsdorf alatt volt a 60-as évek elejétől koncertmester a bostoni szimfonikusoknál. Koncertmester, szólista, kamarazenész, hihetetlen expresszivitással és tónussal hegedült. És na hát még vannak persze Pinkas Zuckerman, Yehudi Menuhin, Szigeti József, Louis Kaufmann. Ők, az ő felvételeikkel szinte együtt élek, és éjjel-nappal hallgatom őket. Azért nagyon fontosak, mert ahogyan hangszint váltanak, s vibrálnak, és az idővel is bánnak, de mindegyik őknek volt egy individuális, sajátos hangjuk, ami mint egy új lenyomat nekik, amivel rögtön beazonosíthatóak, és ez egy nagyon nagy erő és érték szerintem, és ő főleg ugye régiekről beszélek, és őket nem szabad elfelejteni szerintem. Én is valami hasonló individualitást próbálok keresni a saját utamon is, és az előadásomban. Tehát mindenkinek van egy hangja, és az egy nagyon fontos dolog.
Hát hogyne. Egyébként végig, ahogy hallgattalak, meg most pláne amikor mondtad, hogy kik inspiráltak, meg akartam kérdezni, és már meg is kérdezem, hogy téged soha nem érintett meg a jazz, vagy nem érezted azt, hogy egy kicsit elkanyarodsz abba az irányba?
De abszolút, nagyon-nagyon-nagyon. Szoktam zongorázni sokat, szabadon, aha, improvizálni, komponálni is próbáltam, kis zongora, korálokat, de egyébként amit egyenlőre legjobban szeretek csinálni, az harmonizálni.
Aha.
Általában keresek egy már létező melódiát, és akkor azzal operálok egy, mondjuk, ez az egyik kedvenc kikapcsolódásom, hogy ilyenkor nem gondolkozom teoretikusan, hanem teljesen a fülemre bízom magam. És akkor a zongorán olyan harmóniákat találok, kicsit olyan, mint a főzés, csak mondjuk az akkordok sűrűségéről van szó, nem. És hát igen, ebben a folyamatban is sokat tudok keresni, de itt is amúgy igaz egyébként a mondás, hogy a kevesebb több, mindig arra jövök rá, vagy nem kell mindig ez a leg... nem kell mindig drámát csinálni.
Hát igen, említetted kisgyereket, azt hiszem, hogy valahol ott van ez a fajta igazság
hát
nála.
Ő szinte egy félisten.
Hát ebben
rengeteg.
Egyetértünk.
Igen. Nagyon-nagyon nagy hatást gyakorol rám minden nap. Hát tulajdonképpen megszépítette az én életemet is nekem, mert olyan szubjektív, olyan érzelmeket tud adni a hallgatónak, hogy ez pótolhatatlan. Olyan nincs.
Hát ez így van. Jó van, Benedek, elszállt az időnk, nagyon szépen köszönöm. Tehát akkor szeptember 20-án a Budapest Music Centerben lehet veled találkozni és Gorka Pládával a kamara esteteken, aminek a részleteit meg lehet találni természetesen a BMC oldalán, meg mi is beszéltünk róla. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és időről időre, ha van kedved, gyere vissza, és mesélj arról, hogy hol tartasz,
nagyon
hogy mit csinálsz, mert azt gondolom, hogy nagyon izgalmas az, amit te kitaláltál magadnak és a nagy bőkőnek. Köszönöm szépen még egyszer. Szervusz.
Nagyon köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel várok mindenkit a koncertre.